Isten igéjét Mózes harmadik könyvéből olvasom. Mózes harmadik könyvének tizedik fejezetéből, Mózes harmadik könyvének tizedik fejezetéből az első öt versben megírtakat. Nádáb és Abihu, Áron fiai, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket, meghaltak az Úr színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Azután odahívta Mózes Misáélt és Elcáfánt, Áron nagybátyjának, Uzzielnek a fiait, és ezt mondta nekik. Járuljatok ide, és vigyétek el atyátok fiait a szentély elől, a táboron kívülre. Oda is járultak, és elvitték azokat ruhástul a táboron kívülre, ahogyan Mózes intézkedett. Kedves testvéreim, hitvallásunk gondolatmenetét követve az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal foglalkozunk ezeken a vasárnapokon. Hitvallásunknak abban nagy tartalmi egységébe tartozik az úri imádság magyarázata, amely a háládatosságról szól. Arról tudnélik, hogy az Isten kegyelmét megismerő, elfogadó ember miként fejezheti ki a kegyelemért háláját az őhozzá irgalmasan közelítő Isten felé. Akik Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus által örök életet nyertünk, nem az érdemeinkért, hanem bűneink ellenére, és ez bennünket arra kötelez, hogy hálából Isten dicsőségére éljünk. De hogyan élhetünk Isten dicsőségére? Hogyan fejezhetjük ki felé úgy a hálánkat, hogy az számára örömöt jelentsen, és az dicsőséges legyen, hozzá méltó legyen? Nos, ennek része az, hogyha úgy imádkozunk ő hozzá, ahogyan ő arra tanít bennünket. A tanítványok fölismertek ebből valamit, amikor egyszer oda mentek Jézushoz, és azt mondták Jézusnak, taníts bennünket imádkozni. Mi nem akarunk akárhogyan imádkozni. Mi azt akarjuk, hogy te tanítsál meg bennünket imádkozni, te, aki az Isten vagy itt közöttünk, aki tudod, hogy mi a kedves ott a mennyei világban, mondd el nekünk, hogy kell imádkoznunk. És akkor mondja el Jézus előttük és számukra ezt az imádságot. Elmondtuk azt, hogy attól függetlenül, hogy ezt az imádságot Jézus mondja el az ő tanítványai számára, nem egy varázs imáról van szó. Nem egy olyan kulcs ez, amelyet ha a kezünkbe veszünk, akkor az Isten világába csak úgy szabadon közlekedhetünk bárhova. Mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a mi atyánk egy ilyen varázs ima, mondhatnám úgy is, hogy egy mester kulcs. Itt minden ajtónak különféle zára van, de amikor a templom épült, akkor úgy épült meg, hogy van egy kulcs, amelyen mindenhova be tudok menni. Független attól, hogy azt a zárat egyébként más kulcsok nyitják. Úgy hívjuk ezt, hogy mesterkulcs. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mi atyánk is egy ilyen mesterkulcs, amit az élet minden helyzetében Isten országának a kapuján bedugok a zárba, elmondom, és akkor jönnek a megoldások, jönnek a jó áldások Istentől. Nos, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem egy varázsima ez. Azt is elmondtuk ehhez kapcsolódóan, hogy az egyház gyakorlatával szemben nem is Isten kedvenc imádsága. Nem egy olyan imádság ez, amiből ha jó sokat adunk Istennek, akkor elérzékenyül. De a háziasszonyok tudják, szokták mondani, hogy a férjeiket a hasukon keresztül lehet irányítani. És ha azt főzik, amit szeret a férj, akkor sok mindent be lehet adagolni, amit egyébként a férjek talán nem fogadnának el. Sokan így gondolkoznak a mi atyánkról is, hogy azt az Isten nagyon szereti, és ha mondunk belőle legalább 10 Istennek, akkor ő elérzékenyül, és utána az fog történni, amit mi jónak gondolunk, amit mi az Istennek be akarunk adni. Ha éppen kérésünk van, teljesülni fog. Ha éppen bocsánatot akarunk tőle nyerni, akkor ő meg fog bocsájtani. Ha azt akarjuk, hogy gondolja meg magát, akkor meg fogja magát gondolni, és engedni fog nekünk, mert látja, hogy milyen szorgalmasan igyekszünk őt kiszolgálni. Nos, ez sem a mi atyánk, és ez sem az úri imádság igazi lényege. Önálló imádság ez, ahogy azt megállapítottuk, de egyúttal egy minta is nekünk bűnös embereknek arra nézve, hogy mi, akik még imádkozni sem tudunk, hogyan kell és hogyan szabad Isten elé állnunk, aki felszólít bennünket arra, hogy imádkozzunk. Isten parancsolja nekünk azt, hogy imádkozzunk. De mi nem tudjuk azt, hogy hogy kell helyesen imádkozni. A mi atyánk egy minta előttünk. Ha Isten elé állsz, akkor azt tegyed eképpen. Ahogyan hallhatták a testvérek az elmúlt vasárnap is, ez az imádság, mivel így kezdődik, hogy mi atyánk, azoknak az imádsága, akik Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusért Isten gyermekeivé lettek. Nem mindenkinek az imádsága. Mondhatom az saját apámnak azt, hogy édesapám. De nehéz lenne egy más hasonló korú embernek kényes helyzetet idézne elő, azt mondanám neki, hogy édesapám. Azt mondaná, hogy te nem az én gyermekem vagy. Vagy azt mondaná, hogy összetévesztettél valakivel. Mi atyánk? Azok mondhatják, akiknek Isten az atyjuk. És ez nem valami általános dolog, hogy Isten mindenkinek az atyja, hanem a Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért fogad bennünket Isten fiakká, és az ő fiai, az ő gyermekei mondhatják Istennek bizalommal azt, hogy te a mi atyánk vagy. Jézus beszélt erről, hogy sokan mondják ugyan Istennek, hogy Uram, Uram, meg Atyám, de nem mindenkit ismer az Isten. És lesznek, akiknek azt fogja mondani az Isten, hogy nem tudom, hogy kik vagytok. Annak ellenére, hogy ti így beszéltetek hozzám, hogy Uram, meg Atyám. Nos, testvérek, az övéi imádsága ez, akik a mennyei atyához beszélnek, saját atyukhoz, akié az ég és a föld, a múlt és a jövendő, aki uralkodik a múlandón és az örökké valóságon. Azt mondjuk, a mi atyánk a mennyben van. És ezzel ezt fejezzük ki. Azzal folytatódik ez az imádság, és a KT szerint is így hallottuk, hogy elmondjuk az első kérést. Ez az első kérés pedig így hangzik, szenteltessék meg a te neved. Hát erre még azt gondolom, hogy a jó protestáns ember is vigyázba vágja magát és összeteszi a kezét, vagy valami ájtatos emberre gondol, aki térden állva könyörög Isten előtt, biztos ezt jelenti az, hogy szenteltessék meg a te neved. Ezért is szükséges, hogy megpróbáljuk ezt valahogyan lefordítani, közelebb hozni magunkhoz, mert az, amit az imént mondtam, csak egy része ennek, hogy tudnélik, szenteltessék meg a te neved. Így mondhatnám, és talán nem haragszanak meg, ha némiképpen a reklámokból veszek egy kis segítséget, azért, hogy jobban megértsük. Adassék meg neked, mennyei édesatyánk, az, ami jár. Ez egy divatos szlogenlet, hogy mindenki azt kéri, ami neki jár. Meg el szokták mondani az embereknek azt, hogy neked ez jár. Amikor azt mondjuk, szenteltessék meg a te neved, és ezt a kérést megfogalmazzuk, akkor azt mondjuk, hogy adassék meg neked, Istenünk, mennyei édesatyánk, az, ami neked jár, ami téged megillet. Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő szent, és nem csak ő szent, hanem minden szent, ami hozzá tartozik. Így fogalmazza Ézsaiás proféta könyvének 57. fejezetében, a 15. versben, így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek a neve szent, magasságban és szentségben lakom. Nem csak Isten szent, hanem minden szent, ami hozzá kapcsolható. Ő szentségben lakik. Ami neki jár, ami őt megilleti, az nem más, mint a szentség. És Jézus Krisztus úgy tanít bennünket imádkozni, hogy a szívünkre helyezi ebben az imádságban, hogy mi kérjük Istent, hogy tanítson meg bennünket minden időben megadni neki azt, ami őt megilleti, és tanuljuk meg azt, hogy Isten dolgok megilletik. És ezek a dolgok így foglalhatók össze, hogy szentség. Az Istent szentség illeti. Mi kell ahhoz, hogy az ember ennek a kérésnek megfelelően tudjon cselekedni? Szeretném ide kapcsolni a fölolvasott történetünket, testvérek. Talán egy kicsit rémisztő ez a történet a Bibliából, még rémisztőbbé válik, ha megértjük azt, hogy az a két személy, aki ebben a történetben ilyen tragikus dolgoknak esett áldozatul, Isten házának szolgálója volt, Áron fiai voltak, Nádáb és Abihu. Akkor még jobban megrettenünk. Ilyen emberekkel, akik ott szolgáltak a Szent Sátor körül, megeshetett ez a dolog, amiről olvastunk? Mi történt itt? Az történt, testvérek, hogy ez a két ember, Nádáb és Abihu, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Amilyet ő nem parancsolt nekik. Akkor megkérdezzük, hogy miért tették ezt ezek az emberek? Miért tették ezt? Ők Isten házának a szolgái voltak. Azt kell, hogy mondjuk, testvérek, hogy feltehetőleg ők annak ellenére, hogy Isten házának és Isten sátrának szolgálói voltak, nem ismerték Istent. Nem ismerték Istent. Hallottak róla, hiszen az apjuk Áron volt a főpap. Hallottak Istenről, de nem ismerték Istent. Ezért estek ebbe a szentségtelenségbe. Testvérek, ahhoz, hogy mi Isten nevét megszenteljük, és hogy úgy álljunk eléje, ahogyan azért könyörgünk ebben az imádságban, ahhoz nekünk meg kell ismerni Istent. És szeretném nektek elmondani azt, hogy hallottam Istenről, az nem egyenlő az, hogy ismerem az Istent. Mi egy ilyen világban élünk, hogy amiről hallottuk, arról azt gondoljuk, hogy azt tudjuk is, azt ismerjük is. Ezért tart a világ arra, különösen itt Európába, amerre tart. De az emberek hallanak valamit, azt hiszik, hogy ez az igazság, ez a tökéletes ismeret, és már mondják is tovább. Sokszor még arra se veszik a fáradtságot, hogy egyet kérdezzenek azzal kapcsolatban, amit hallanak. Istennel is így van sok ember. Hallott már Istenről, van valaki ilyesmi, akit Istennek hívnak, és azt gondolja nagyon sok ember, hogy ez egyenlő, hogy én ismerem az Istent. Nádáb és Abihu hallhattak Istenről, papgyerekek voltak, ha szabad így fogalmaznom. Ott éltek, ott nevelkedtek a sátor árnyékában, de nem ismerték Istent. Mi kell ahhoz, hogy az ember Istent megismerje? A mi magyar népünk gondolkozás az nagyon praktikus, és szépen meg tudjuk fogalmazni azokat a magvakat, amelyek igazságok, és amelyekhez érdemes ragaszkodni. Mi azt mondjuk, lakva ismeri meg az ember a másikat. És ezzel azt akarjuk kifejezni, élettapasztalatunkból kiindulva, hogy igazán úgy tudunk a másikhoz közel jutni, ha közösséget vállalunk vele. Minél szorosabb a másikkal az életközösségünk, annál jobban megtudjuk, hogy ki az a másik. Testvérek, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy kicsoda Isten, nem elég csak hallani róla, hanem közösségre kell vele jutni. Ennek a közösségnek az útja Isten és ember között Jézus Krisztus. Még csak sokat gondolkozni sem kell rajta, mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok az út az Atyához. Ha valaki az Atyával közösségre akar jutni, azt én általam teheti meg. És azt is mondja Jézus Krisztus, hogy ne kezdjünk el alternatív lehetőségeket keresni, hogy rajta kívül más út nem vezet az Atyához. Nincs közösség az Atyával Jézus Krisztus nélkül. Ha valaki meg akarja Istent ismerni, akkor meg kell értenie, el kell hinnie azt, amit velünk Isten Jézus Krisztus által közölt. Azt tudnélik, hogy ő a közben járó, Isten és ember között, és én nála nélkül az Atyát, a mennyei Atyát nem ismerhetem meg. Az Istennel való közösségnek a kulcsa, a kapuja az engedelmesség. Az engedelmesség. Azt tudnélik, hogy engedelmeskedünk neki és Jézus Krisztusnak. Isten lényéhez így juthatunk napról napra, percről percre közelebb. Ha mi azon az úton járunk, amit ő nyitott előttünk, és ezen az úton engedelmességben járunk. Testvéreim, talán látjátok és értitek, hogy Istent megismerni nem pusztán intelligencia kérdése. Nem pusztán annak a kérdés, hogy valaki el tudja-e olvasni, el akarja-e olvasni a Bibliát, amiről azt mondjuk, hogy ez az Isten igéje, hanem ennél több. Azt mondja az egyik kedves halleluja énekünk, az Úr csodásan működik, és úgy fejezzük be ezt az éneket, akik szoktuk énekelni bizonyára, emlékezünk erre. A hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Kik előtt fejti meg Isten önmagát? A hívők előtt, akik hittel engedelmeskednek neki. Nádáb és Abihu hallottak Istenről, de nem ismerték az Istent. Mert ha ismerték volna az Istent, akkor engedelmeskedtek volna Istennek abban a tekintetben, hogy nem csak úgy odahaigálnak valami kis szenet a serpenyőjükre, nem csak megillatosítják, olyan módon, ahogyan az Isten nem parancsolta nekik, ha ismerték volna az Istent, akkor mindezt nem tették volna, hanem úgy álltak volna Isten elé, ahogy az Isten nekik megparancsolta. De ők nem ismerték az Istent. És ebből az következett, hogy ők úgy gondolták, jó lesz ez így is az Istennek. Sietünk, péntek van, megy a busz, vége a műszaknak, jó lesz ez így az Istennek. Biztos nem így zajlott, de lehet, hogy ez volt a hátterében. ahogy mi is szoktunk sietni, és akkor mindjárt összecsapunk dolgokat. Jó lesz ez így is. Ismerték-e az Istent? Nem ismerték. Mert ha ismerték volna, nem tették volna. Tudták volna, hogy ennek mi lesz a következménye. Szenteltessék meg a te neved. Testvérek, Isten elé nem állhat oda egyetlen egy ember sem, még az ő gyermekei sem úgy, hogy az Istennek jó lesz ez így is. Hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, hogy igénytelenek vagyunk, amikor Isten elé járulunk. Igénytelenek vagyunk. Magunkra nagyon ügyelünk. Ki tudjuk követelni, hogy a gyerek hogy kérjen tőlünk, hogy mi jó szívvel adjunk. Hogy a társunk hogy pitizzen előttünk, hogy mi képesek legyünk megbocsájtani. Mi ilyenek vagyunk. De odajárulunk úgy az Isten színe elé, hogy totál, igénytelen, összehordott, összehaigált imádságokat mondunk az ő színe előtt, amelyek nem fedik a mi szívünknek gondolatait, amelyek nem szentek, amelyek nem igazak, amelyek ő előtte nem kedvesek. Ezzel nem elrémíteni akarlak benneteket az imádságtól. És értsétek meg, hogy ennek a lényege nem az, hogy csak az imádkozzon innentől kezdve, aki olyan módon tud fogalmazni, hogy a madarak is leesnek tőle a fán. Isten elé szentségben kell odajárulnunk. Ismernünk kell őt. Ismernünk kell őt. És aki úgy megy oda Istenhez, szentségtelenül, hogy az Istennek ez is jó, aztán legyen boldog az Isten, hogy egyáltalán beszélek vele, az ugyanarra a sorsra fog jutni, mint amire Nádab és Abihu jutott. De az Isten el fogja vetni. Azonban van itt még többről is szó, hiszen azt mondjuk, szenteltessék meg a te neved, a te személyed. Megszentelni annyit jelent, ahogy a K.T. is magyarázza ezt, hogy magasztaljuk és dicsőítjük Isten személyét. Magasztaljuk és dicsőítjük. Hát valószínű, hogy az egyházi körökben jártasabbak, ők mindjárt áthallanak, hiszen az utóbbi évek divat mozgalma lett, vagy divat formája lett ez, hogy az egyházban dicsőítünk. És akkor valami olyasmit szoktunk csinálni dicsőítés alatt, hogy kiállunk gitárral, vagy dobbal, vagy ezzel, vagy azzal, nem is biztos, hogy annyira értünk a hangszerhez, aztán valamit ott pengetünk, valami olyat éneklünk, ami nincs benne ebbe a fekete énekeskönyvben, mert ez biztos nem jó arra, hogy ebből dicsőítsük az Istent, ahhoz új énekek kellenek. Zsebredugott kézzel imádkozunk, vagy úgy prédikálunk, hogy jövünk, megyünk a gyülekezetbe. Na, ez a dicsőítés. A legtöbb ember ezt gondolja. Tisztázzuk ezt is, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy Istenünk, szeretnénk téged magasztalni, dicsőíteni és imádni, akkor tulajdonképpen azt fejezzük ki, hogy szeretnénk beállni abba a körbe, amely téged körülvesz. Hogy mondta Ézsaiás proféta? Azt mondta, hogy Isten szentségben lakik. Dicsőségben lakik. Magyarán, testvérek, Istennek nincs szüksége arra, hogy mi adjunk neki dicsőséget, mert ő benne van. Isten nem attól lesz szent, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten szent. Mert erre az Istenre sok mindent mondanak az emberek. Az Isten gyalázzák az emberek, és ettől még az Isten nem gyalázatos. Isten nem attól lesz szent, hogy mi hogy beszélünk róla. Isten szent, önmagában véve. Ő ebben lakozik, tisztaságban lakozik. És amikor azt mondjuk, hogy mi meg akarjuk szentelni az ő nevét, ez azt jelenti, hogy mi lépünk abba a körbe, amiben ő van. Mi lépünk be a szentség körébe. Azaz elkezdünk alkalmazkodni Istenhez. Mi a különbség a között, amit mi csinálunk dicsőítés címen? Az a különbség, testvérek, hogy amögött az a lelkület áll, hogy Urunk, mi ezt az új hullámos dolgot hozzuk itt eléd. És te örüljél neki! Biztos örülsz neki, mert mi örülünk. Mert nekünk jobb az, ha nincs palást az emberen. Nekünk jobb az, ha sétálva prédikálunk. Nekünk jobb az, ha a kezünk, lábunk zakatol, és úgy éneklünk neked. Biztos neked is jó. Testvérek, szentséget adni Istennek azt jelenti, hogy mi alkalmazkodunk ő hozzá. Ez a mi tiszteletünk. Mi vagyunk Istenért. Nem ő van értünk. És ezt olyan jó lenne megérteni, amikor imádkozunk, testvérek, és azt mondjuk Istennek, szenteltessék meg a te neved, akkor mi azt kell, hogy megtegyük, és megcselekedjük, hogy odalépünk az Isten szentségébe. Szent az a hely, ahol állsz, mondta Isten Mózesnek. Pedig a puszta homokján állt az az ember. Mitől volt szent? Attól, hogy Mózes odament az égő csipkebokorhoz, és abból az Úr szólt ő hozzá. Mózes bekerült az Isten dicsőségének a közelébe. És azt mondja, Isten, szent az a hely, ahol állsz. Én miattam szent. Te jöttél ide, Mózes. Nos, ezek az emberek, Nádáb és Abihu, úgy gondolták, mi adjuk Istennek a szentséget. És mi most így adjuk. Igaz, hogy ezt nem parancsolta Isten, de most mi így adjuk. Olyan tűzzel megyünk eléje, olyan füsttel megyünk eléje, olyan áldozatot hozunk eléje, ami nekünk egyszerű, nekünk alkalmas, hogy gyorsan elvégezzük, és az Isten alkalmazkodjon, fogadja el ezt. Nem marad ki az esemény, úgy lesz, ahogy ő elrendelte, hogy ő megparancsolta, mi megcsináljuk, Isten meg alkalmazkodjon hozzá. És Isten ott az Ószövetségben világosan jelét adja annak, hogy ő nem alkalmazkodik. Hanem aki eléje lép, annak kell tisztába lennie azzal, hogy kicsoda az Isten, és annak kell alkalmazkodnia. Szépen fejezi ezt ki Jézus abban a példázatban, ahol egy mennyegzőről beszél, amelyre nem akarnak eljönni a meghívottak, majd behívnak másokat, és azt gondolnánk, innentől kezdve szabad a vásár, most már mindenki jöhet, de amikor a házigazda sétál az ott lévő emberek között, akkor talál egyet, aki nem vette föl a mennyegzői ruhát, amit neki is fölkínáltak. Mert úgy gondolta, hogy most már úgy is jöhet mindenki ebbe a vendégségbe, a meghívottak nem akartak eljönni, hát akkor jöhetek úgy, ahogy akarok. És azt mondja a házigazda, hogy vessétek ki innen. Igen, nem őket hívtam. Eredetileg nem ők voltak a célzottak, a célközönség, de ők jöttek, de mindannyian alkalmazkodtak hozzám. Fölvették a mennyegzői ruhát. Ez, aki nincsen mennyegzői ruha, ez még ennyit se tett meg. És azt mondja, vessétek ki, nincs itt keresni valója. Testvéreim, megszentelni, magasztalni, dicsőíteni, annyit jelent, hogy mi lépünk be a Szent Isten szent körébe, és mi alkalmazkodunk ő hozzá. Ez volt az, amit Nádáb és Abihu nem tettek meg. És aztán a káténk beszél arról harmadsoron, hogy megszentelni Isten nevét. Azt jelenti, mindig úgy kell élni, hogy azáltal, ahogy élünk, az Isten dicsősége láttassék. Az ragyogjon föl ebben a világban. Testvérek, ez nem egyenlő azzal, hogy ha úgy sikerül élni, akkor örülünk, mert mi így élünk. Hogy ma sikerült úgy élnem, olyan döntést hoznom, úgy megszólalnom, hogy esetleg akik ott voltak tanúk, érdeklődtek, hogy te ezt miért teszed így, és beszélhettem nekik Istenről. A mai kor embere így szokott erről gondolkozni, hogy ha sikerül, akkor jó, ha nem sikerül, akkor nem sikerült. De a szenteltessék meg a te neved azt jelenti, hogy az ember minden időben úgy kell, hogy döntsön, hogy abban az Isten dicsősége megjelenjen. Értitek ezt? Ez egy egészen másfajta életvezetés. Lehet esetlegessé tenni a dolgot, hogy hát most lehet, hogy ha itt áll valaki, akkor föl fogja ismerni az Isten dicsőségét, mert én a pénztárnál a nekem rosszul visszaadó pénztárost kiigazítottam, és azt mondtam neki, többet adott vissza. Na, örülhet az Isten, meg örülnek azok, akik itt vannak körülöttem, hogy én becsületes ember vagyok, Isten dicsőségét hordozom. Néha még a magunk vállát is meg szoktuk veregetni. Na, így kell ezt csinálni. De testvéreim, ez nem egyenlő azzal, amikor az ember minden döntését úgy igyekszik meghozni, hogy arra gondol, hogy ezáltal az Isten fölismerhetővé fog válni, amit most csinálok. Mert mi sokszor azt mondjuk, hogy bocsáss meg Uram, hogy ma nem tudtam semmi olyasmit tenni, ami által a te dicsőséged megjelenhetett volna ebbe a világba. De hát ilyen nap volt, nehéz nap volt. Így jöttek az események. Ezt szoktuk csinálni. Szenteltessék meg a te neved, adjuk meg Istennek azt, ami őt megilleti, ami neki jár, azt jelenti, úgy döntök az életemnek minden pillanatában, így igyekszem dönteni, hogy tudatosan arra törekszem, hogy abban, amit teszek, Isten dicsősége ragyogjon föl. És én erre bátorítalak benneteket, mert ebben az imádságban ezért könyörgünk, hogy taníts meg bennünket úgy élni, hogy a reggeli fölkelésünktől a lefekvésünkig, de még az alvásunkban is, a te dicsőséged ragyogjon általunk. Taníts meg bennünket arra, hogy ne ordibáljunk, ne veszekedjünk. Taníts meg bennünket arra, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjunk lehajolni a másikhoz. Ne csak utólag jusson eszünkbe, hogy most kellett volna megtenni, hanem amikor döntéshelyzetbe kerülünk, azonnal lássuk, ott legyen a fejünkbe, hogy mi a te dicsőséged. Ennek a legnagyobb akadálya, testvérek, a mi saját személyiségünk, amely mindig a maga hasznát keresi és kutatja. És soha nem gondol arra, hogy mi méltó az Istenhez. Az ember mindig ezt keresi. Mi jó nekem? Mi jó nekem? Azért könyörgünk ebben az imádságban, taníts meg, megértenünk azt, mi a jó neked, mi a méltó te hozzád. Nádáb és Abihu ezt nem tették, és az Isten nagyon szigorúan és egyértelműen jelzett abban az időben az ő népének, hogy ezt nem engedem meg. Mózes föl is ismerte. Azt mondta Áronnak, ezek a te gyermekeid. Ezt látta az egész nép, ami történt, de nem erről beszélt az Isten, hogy a hozzám közel állókon mutatom meg a dicsőségemet, azt, hogy én ki vagyok, hogy mit kérek. Testvérek, vigyázzatok! Mert sokszor azt gondoljuk, az Isten büntetése majd azokat égeti meg, akik nincsenek közel ő hozzá. Azokat, akik a templom környékére se jönnek. Mi már biztos jók vagyunk az Isten előtt. Isten azt mondja Mózesnek, azokon mutatom meg az én szentségemet, akik hozzám közel vannak. Ha ti és én nem tiszteljük Istent, és az ő szentségét nem vesszük komolyan, akkor rajtunk fogja megmutatni, rajtunk fog példát statuálni arra nézve, hogy ő nem egy játékszer. Azt mondjuk az első kérdésben és kérésben, szenteltessék meg a te neved. Hívlak benneteket arra, hogy vizsgáljuk felül a mi imádságainkat, a mi könyörgéseinket, a mi döntéseinket, hogy ne jussunk arra a sorsra, amire jutott a Nádáb és Abihu, hanem megismerve Jézus Krisztus által az Atyához vezető utat, az ő dicsőségét, az ő szentségét, neki engedelmeskedve, tudatosan odaadva a mi életünket, gondolkozásunkat és döntéseinket neki, tudjunk nem csak megállni az ő színe előtt, hanem járni az életben. Ő lesz nekünk ebben segítségül. Amen.